Mai alkalommal az emberi méltósághoz való jogkérdését fogjuk megnézni. Ez elég cég tárfém, hogy lehet még a jövő alkalommal is Oberanger Abbéről fog beszélni. Ugye az alapvető kérdés, ami így a zsidó héber jogon belül is felmerül, hogyha az emberi méltósághoz való jog ütközik egy másik alapvető joggal, akkor melyik az erősebb? Melyik üti ki a másikat? Nagyon érdekes dolog, amit a Talmud többször is említ. Nagyon nagy az emberi méltóság értéke, olyannyira, hogy még a Tóra tilalmait is képes érvényteleníteni. Ennek kapcsán van egy érdekes, kérdés, ami felmerül a rabbinikus responsum irodalomban. Ugye ez a responsum irodalom, ezek azok a fajta ilyen kérdés-válaszok, amelyek óriási rabbinikus irodalma van. Elsősorban a középkortól fogva alakult ez ki, és egészen a mai napig nagyon divatban van, hogy valamilyen aktuális kérdés, de rabbik egymás közt megvitatnak, hogy valamilyen kérdés küld valaki valakihez, és akkor arra válaszol hosszasan, különböző talmudi vagy jogi forrásokat megvitatva, megvizsgálva. És a Noizabé Huda című könyvben felvetik ezt a kérdést, hogy mi történik akkor, hogy van egy konkrét eset, amikor egy vőlegény azt a csúnya dolgot csinálta, leendő anyósával élt házas életet, és hát erről senki nem tudott tetszéken kívül, de nagyon furdalta a dolgát a lelkiismeret, és most tanácshoz kérte a rabbitól, hogy mit tegyen, mindenesetre szeretne megtérni és jótra térni, kijelenteni a hibáját. De hogy az a problémája, hogy esetleg jobb, hogyha nem is mondják el leendő apósának, aki most lehet, hogy nem is lett volna apósa, de mindenesetre jobb, ha nem mondják meg neki, hogy mi történt, mert ha megmondják neki, akkor ugye szégyenbe fogja ezt hozni, és az egész családot, és ugye kénytelen lesz elválni a feleségétől. Van egy olyan szabály, a halacha szerint, hogyha valaki megcsalta ugye a férjét, akkor el kell válni a férjétől. El kell válni a férjétől, de ugye akkor nem mehet hozzá ahhoz sem, akivel megcsalta a férjét. Ha kiderül ez az ügy, ha elmondják neki, hogy mi történt, akkor az illető kénytelen lesz elválni a feleségétől, és mindig szégyenbe fogja hozni. Szóval itt az emberi méltóság az van olyan erős, hogy esetleg érvénytelenítik se azt, hogy továbbra is a feleségével éljen. Nem tudatosan, de mégis megszeg, vagy nem, természetesen nem szándékosan, és mégiscsak nem is tudatosan, de mégis megszegve egy bibliai törvény, mely szerint egy férj nem élhet együtt azzal a feleségével, aki megcsalta őt. Gyakorlatilag itt ez a két dolog az ellentmondásban van. Egyik oldalról tilos együtt élni azzal a feleséggel, aki megcsalt. Ugyanakkor hogy ott van az emberi méltóság, ilyenkor a család feloszlik, és kiderül, hogy ez milyen, és ez mennyire kellemetlen, hogy esetleg jobb, hogyha hallgatnak a dolgokon. Ez az alapkérdés, amivel foglalkozik, majd a végén visszatérünk a válaszra, illetve arra, hogy más törvényhozók mit válaszoltak erre a kérdésre. Ha megnézzük azt, hogy a méltóság az milyen fontos, ugye a tanulban nagyon sok dolog kapcsán az említve van, hogy nagyon fontos a közösségnek a méltósága, a tisztelet, ami a közösségnek kijár, az ember feleségének, családjának. A Talmud azt mondja, hogy helyen legyen olyan erő, legyen olyan nagy a másik ember méltósága a szemekben, mint amilyen a saját méltóságot. Szóval ez egy olyan dolog, amire tényleg nagyon nagy hangsúly kerül. És így felmerül az a mondás, amit az előbb említettem, hogy olyan nagy, a Talmud többé nem üti, olyan nagy az emberi méltóság, hogy az még egy tórai törvényt is érvénytelenthet. Nyilvánvalóan ezt akkor nem lehet ettől még bármire használni, mert akkor bármit mondhatom, ó, az én méltóságomhoz szükség van arra, hogy szégyenbe kerülök, hogyha elmegyek egy nem kóser étterembe, és ott nem ehetek a nem kóser ételből, akkor inkább ettek a nem kóserből, mert ha nem, akkor megszégyenülök, és akkor ez a méltóságomat sem. Nyilvánvalóan ilyesmit nem lehet mondani. De vannak bizonyos kritériumok, amelyeknél ezt az elvet alkalmazni lehet. Most nézzük meg, hogy milyen kritériumokat találunk. Alapvetően három dolognál látjuk, hogy milyen olyan szabályok vannak, amikor, vagy olyan esetek, amikor ez a méltóság, ez olyan erős, hogy akár egy valamilyen parancsolatot, egy szabályt is érvényteleníteni. Ja, alapvetően, hogyha a zsidója, a héber jogban a törvényeket csoportosítani akarjuk, akkor többféle módon lehet csoportosítani. Ugye az egyik alapcsoportosítása az, hogy vannak a tiltó és a tevőleges parancsok. A tiltó parancs az, hogy ne parázsálkodj, ne ölj, de mondjuk egy valamilyen vallási parancs, hogy ne tegd meg a szombatot munkával. Ugye ezek tiltó parancsok. Vannak a másik oldalon felszólító, egy tevőleges parancsok, hogy ezért az ünnepen csináld ezt meg azt, hogy ne tértesd körül magadat, illetve a 8-napos fiú gyermekedet. Ezek felszólító, tevőleges parancsok. Tehát ez kétfajta csoportosítás. Egy másik fajta csoportosítás, alapvetően ugye az egész héber jog az a Tórára, a Bibliára épül. És ugye a Tórában, biztos, hogy erről a Oberander rabbi már beszélt, ugye van, ha összeszámoljuk, hogy Mózes ötkönyvében hány parancsolat van, akkor 613 parancsolatot találunk. Ezekben van tiltó is, és tevőleges is. Ugye 365 tiltó, és 248 tevőleges. De ezen túl vannak bizonyos rabinikus szabályok. Egyébként olyan szabályok, olyan törvények, nem nevezünk ezeket parancsolatoknak, de olyan törvények, amelyeket a rabbik hoztak későbbi korokban. Tehát nincsenek benne a Bibliában. Két ilyen típusú dolog lehet. Az egyik, az amikor, ez a gyakori, amikor a rabbik megtiltanak valamit, egy már létező bibliai tilalomhoz hasonlóan. Ugye, amikor mondjuk például a bokája, tilos, maradjunk mondjuk a parázsálkodásnál, tilos, ugye házasságon kívül nem élnek az élni, vagy házasságot törni, ezek mindig tilalmak, és a rabbik megtiltják, hogy egy férfi és egy nő, akik nincsenek rokoni kapcsolatban, de nem házastársak, azok ne legyenek egy zárt szobában magukra hagyva. És akkor az egy plusz tilalom, amit a rabbik hoznak, ez nincs benne a Bibliában, de elővigyázatosságból, hogy könnyebb legyen megtartani a bibliai parancsot, hogy ne essünk kísértésbe, hogy ne kerüljünk olyan közel a görög széléhez, akkor hoznak egy védőgátat, és ez mondjuk egy ilyen védőgát, egy ilyen plusz elővigyázatossági szabály. Vagy mondjuk a szombat kapcsán, egy tilos bizonyos munkához végezni, és a rabbik megtiltják, hogy ezeknek a munkáknak a munkaeszközeit ne érintsük szombaton. Például tilos írni szombaton, és a rabbik megtiltották, hogy nem fogjunk egy, vagy mozgassunk egy tollat minden ok nélkül, akár csak azért, hogy nem írás céljából nyilván, bármilyen okból, hogy ne mozgassunk egy tollat, ezt ugye mukcer, a mukcer tilalmának, azért, hogy nehogy aztán abból írás legyen. Ezek úgynevezett iszúderabanon a rabinikus tilalom, ami mindig nem valami új tilalom, hanem valamilyen már létező bibliai tilalomra épül. Mivel a Biblia ezt is ezt megtiltja, és mi pluszban elővigyázatosan akarunk lenni, akkor még pluszban a rabit megtiltanak valamit. Van azonban egy pár olyan rabinikus szabály, ami tevőleges szabály, mondjuk elsősorban ezek a rabinikus ünnepek, És tudjuk azt, hogy a zsidó naptárban vannak a biblikus ünnepek, amik a Bibliában szerepelnek, mint például a Pészák, az egyiptomi kivonulás kapcsán, az új év, amikor a sófárt fújjuk meg. Ezek ugye bibliai ünnepek. Van a postbiblikus ünnepek, amik valamilyen mondjuk más történelmi esemény emlékeztetnek bennünket, ugye ilyen a Hanuka, amikor a gyertyákat gyújtjuk, az már a bibliai kor utáni eseményre emlékeztet bennünket, és ott is a rabbik elrendelték, hogy mivel Makkabeusok csodálatos módon legyőzték a szívvelőket, akkor ennek emlékére, és az égette az olaj 8 napig, ahelyett, hogy egy napig égett volna, csak megint csak csodálatos módon, akkor ennek emlékére 8 napon át minden nap egyet több gyertyát gyújtsunk. Vagy Purimkor, egy másik, ugye tavasszal van zsidó ünnep, meg olvasjuk fel a purimi történetet, meg megint csak a zsidó nép egy Perzsiában történő megmenekülésére emlékeztet bennünket. Ezek már felszólítva terüleges rabinikus parancsok. Most az első, visszatérve akkor, ez csak mind a bevezetés volt, visszatérve akkor, hogy milyen kritériumok között tud valóban érvényteleníteni valamilyen szabályt az emberek méltósághoz való joga, akkor ahhoz azt találjuk, hogy például egy rabinikus tilalom esetén, de tényleg valamilyen méltós valakinek a méltóságát sérti, akkor bizonyos esetekben azt látjuk, hogy meg van engedve egy rabinikus tilalomnak a megszegése. Milyen konkrét esetekben látjuk ezt? Például van egy olyan, csak megint kell egy kis bevezetés, hogy a szombati munkatilalmak között az egyik munkatilalom az az, hogy tilos az utcán, közterületen vinni. Cipelni, vinni, bármit. És a tilalom több része az, a tilalom egyik része az, hogy tilos a magánterületről a közterületre vinni. Most fordítva, a közterületről magánterületre vinni. Most a Biblia törvénye szerint közterület valódi közterület jévelőről sútszára vinni. Közterületen a kevés van. Az a közterület, ahol ami legalább 8 méter széles, és a legtöbb vélemény szerint még az is kitérjünk kell, hogy legyen, hogy 600 ezer ember elmenjen ott minden nap. Tehát ilyen helyekben kevés van. Mondjuk lehet, hogy mehet szemben a Fifth Avenue-n van 600 ezer ember, aki átmegy. Mi van ez a 600 ezer? Ugye a 600 ezer zsidó volt a sivatagban, akik kijöttek Egyiptomból, innen jön ez a szám. Tehát a Biblia törvénye szerint ezt számítana közterületnek, ahova tilos kivinni, és ahonnan tilos behozni. Magánterületről közterületre. A rabbik mégis azt mondták, hogy olyan területek is, ahol nincs meg ez a kritérium, nincs meg ez a 600 ezer ember, de nem magánterület, ez is legyen rabbinikus közterület. A rabbik megtiltották, hogy ilyen, mondjuk akár itt lent a Kecskeméti utca, az már egy rabbinikus közterület, hogy úgy hívunk, hogy Kármelit. Ez a elnevezése. Tehát akkor majd vallásos zsidó, otthonról nem tisz ki semmit, Kecskeméti utcára, az utcára, és ugyanígy az utcáról nem hoz be semmit. Csak azon kívül, hogy az utcán semmit. Akkor, de ez a tilalom, ez már nem egy tórai tilalom, egy bibliai tilalom, egy rabinikus tilalom. Ami megint csak egy bibliai tilalomra épül, ahhoz jön hozzá pusztán. A szalmaz azt mondja, mi van akkor, hogyha van egy holtest, egy halott testig, mondjuk egy ilyen közterületen, ami egy rabinikus közterület, és azt mondja, hát ugye egy halott emberről az, de mégsem az emberi méltóság, meg kívánja, hogy ne hagyjuk, hogy csak az is fekt, ugye meg kell méltózni a házba. De a szombati tilalom miatt ki volt behozni közterületre, a magánterületre. De azt mondja, a tanulom mibe jut, ez csak egy rabinikus tilalom. Mert ez a közterület nem valódi közterület, hanem csak a rabik rendelték el, hogy olyan legyen, mint a közterület lenne. A Tóra törvények szerint eredetileg lehetett volna onnan behozni, akkor itt a méltóság miatt fölengedik ezt a tilalmat, és szabad behozni ezt a holttestet, amíg el nem temetik, vagy szombat után, amíg el nem temetik, szabad behozni a lakásba, és ott a méltóság teljesen betakarni, vagy valamit csinálni. Akkor itt ez egy rabinikus tilalom, amit a rabik elrendeltek, de mivel az emberi méltóságot ebben az esetben sérti, ezért megengedik, hogy mégis arra építjük ezt a holttestet. Ez egy példája ennek. Egy másik példa, ami már nem egy rabinikus csillagon, hanem egy terüleges rabinikus szabály törvénynek a megsegítéséhez, hogy elmulasztásáról van szó. Az előbb említettem, hogy van a Purim ünnepe, hogy a Purim az az ünnep, amikor most volt nemrég, amikor arra emlékezünk, hogy Hámán, a gonosz Hámán meg akarta ölni a zsidókat, és egy rendeletet fogadott a királya, hogy az összes zsidót öljék meg egy bizonyos nap, és aztán csoda történt, és megmenekültek, és ilyenkor ezen az ünnepen egy nagy igazság van, de nagy igazság mellett felolvassuk a Megillát, Eszter könyvét. És ez egy rabinikus szabály, és föl kell olvasni. De azt mondja a Talmud, hogy akkor valaki megy az úton, és látja, hogy ez ha megint csak egy holttest, egy halott fekszik az út szélén, és nincs megadva neki az utolsó tisztelet, nincs eltemetve, de ő úton van, hogy hallja a Megillát, a zsinagógában, hogy a Megillát hallgassa, és már késő lesz odaérni, el fogja mulasztani a Megillá olvasásának az idejét. Ahol azt mondja, hogy nagyobb ennek a halottnak a méltósága, mint az, hogy a rabinikus parancs meg legyen tartva. Akkor itt is fölengedi, vagy érvényteleníti ezt a rabinikus parancsot az emberi méltóság, mind a két esetben a halottról van szó, különben a halottnak adott tisztelet, hogy borzasztó fontos a Bibliában, vagy a zsidóságban, azt tudjuk, hogy a zsidó szokás szerint a halottat, amilyen csak hamar el kell temetni, lehetőleg még aznap, nem szoktak heteket várni a temetéssel. Ez az ott annak is, hogy nem nincs olyan hamvasztás a zsidó temetésen, mert nem is ellenkezik a halottnak adott végső tisztelettel. És így tovább. És így tovább, ugye akkor itt is arról van szó, hogyha valaki ott fekszik, hogy ez halott, és nincs így megadva neki az első tisztelet, akkor mind a tiltó parancsot, mind a terüleges, de minden esetben ezek még csak rabinikus szabályok, ezek megengedettek, hogy ezeket megszegjük. Most ezekben az esetekben ugye a logika azt mondja, hogy ugyanazok a rabik, akik elrendelték, ugyanazok a rabik fel is engedik ezeket a szabályokat. Ugye ők azok, akik azt a szabályt ott már megzárt. Olvasni kell, akkor nyilván van joguk ahhoz is, hogy azt mondják, hogy most ne olvassuk, mert adott esetben ez ellenkezik az emberi méltóság szabályával. Természetesen ez abban az esetben mi magunk ezen az elven, hogy az emberi méltóság nem engedhetjük meg magunknak bármit, mondanám az emberi méltóság alapján. Tehát akkor egyelőre arról van szó, hogy a rabinikus szabályokat, azokat szabad, bizonyos rabinikus szabályokat alapulásuk, mind tiltó, mind terülegesnél, hogy megengedett azoknak az áthágásra, hogyha az emberi méltóságról is között. Mi van azonban bibliai tilalmakkal? A bibliai szabályokkal? Most ugye, itt is vannak bibliai szabályok, amelyek felszólító parancsok, és bibliai szabályok, amik tilalmak. Akkor a megszegés is kétfajta lehet. Valamit megszeghetek úgy, hogy elmulasztom, a héberül a szakítás, sebváltász-e, hogy ülök és nem csinálok semmit, és ezzel elmulasztom a szabálynak a megtartását. Teszem azt, valaki nem megtérni körül a 8. napon, ahogy a Bibliában le van írva a fiát, akkor elmulasztja, de nem tevőlegesen mulasztja el, hanem csak nem csinálta meg. Ült és nem csinál semmit. A másik lehetőség, hogy tevőlegesen szeg meg valamit. A Talmud azt mondja, egy példa a Talmudból, hogy milyen olyan bibliai szabály van, amit meg lehet szegni. Ha az emberi méltóságban ütközik, például Tamut azt mondja, hogyha van egy olyan szabály, hogyha valaki egy talált tárgyat kötelességünk visszaszolgáltatni a eredeti gazdájához. A Tóra azt mondja, hogy ne, Altisztálim, ne fordulj el a talált dologtól, és csináljuk, hogy nem veszed észre, hanem igenis megy oda, vedd észre, és add vissza a gazdájának. Tehát a mi esetünkben arról van szó, hogy van egy pillanom, hogy ne fordulj el attól, amit látsz, hogy egy talált tárgy, vagy egy talált állat. Ezt a tilalmat az ember mivel szegi meg, ha megszegi? Nem tetőlegesen, hanem azzal, hogy nem csinál semmit. Hogy nem fordul oda, és nem megy oda, mondjuk az, valakinek elvetett a marhája, és ő látja ott azt a marhát legelőzni a mezőn, akkor van egy tilalom, hogy ő ne forduljon el attól a marhától, hogy csináljon úgy, mint a nem venné észre, hanem menjen oda a marhához, és nevesse a gazdájához. Ha ezt megszegi, akkor nem tetőlegesen szegi meg, nem egy cselekedettel szegi meg a szabályt, hanem azzal, hogy nem csinál semmit. Ugye, és minden esetben, bármilyen szabályról van szó, az biztos, hogyha valamit úgy szeget meg, hogy elmulasztom, legyen az egy tetőleges parancs, egy tiltó parancs, az biztos, hogy jobb helyzet, mint hogyha egy cselekedettel szeget meg egy szabályt. Tudom, értesz, amit mondok? Mind tiltó, mind felszólító parancsolatokat lehet tevőlegesen és megszegni, és mulasztással megszegni. Például a mi esetünkben egy tiltó parancsolatról van szó, amit mivel szegek meg, nem tevőlegesen. De a legtöbb tiltó parancsot úgy lehet megszegni, hogy tiltva van, hogy egyek disznóhúst, és én mégis oda megyek egy ebbe. Akkor ez egy cselekedet, amivel megszegem. Ebben az esetben nem cselekedetről van szó, amit csinálok. Nem megyek oda. Nem veszem észre. Vagy ezt úgy csinálok, hogy nem mennék észre. A tanul azt mondja, hogy ilyen esetben, amikor egy bibliai tilalomról van szó, és én azt nem tetőlegesen szegem meg, hanem csak azzal, hogy nem csinálok valamit, ez is bizonyos esetekben megengedett. Például azt, hogy például említi, hogyha egy olyan talált tárgyról, vagy valamiről van szó, aminek a vita szolgáltatása számomra sérti a méltóságomat. Itt tudom, hogy beszélünk egy királyról, aki jár a mezőn és meglátja egy egyszerű kis parasztnak a kiskutyáját, akkor annak a visszaszolgáltatása lehet a király számára, hogy a méltóságát sérti. Ebben az esetben meg van engedve, hogy ne vegye észre az állatot, és ne vigye vissza. Miért? De csak azért, mert itt még egy könnyítő tényező az, hogy nem tevőlegesen csinálja. Nem tevőlegesen szegnek egy bibliai szabályt. Még egy példa, amit említ a Talmud, azt mondja, mi van akkor, és ez most már egy bibliai felszólító parancsnak a elmulasztása, de megint csak azzal, nem tevőlegesen. Mi van akkor, ha valaki úton van egy kohén, ugye a kohén, mint az a papi törzs, akik a szentélyen szolgáltak, akiknek tilos, az egyik szabály az, hogy tilos tisztátalanná válnunk. A tisztátalanságnak sok szintje van, de az egyik szintje az, amikor valaki azáltal válik tisztátalanná, hogy halottal foglalkozik, hozzáér, vagy közelébe kerül, és így tovább. Tehát amúgy egy esetet mondasz, milyen lenni a halottak iránti tiszteletet hangsúlyozva, de mivel akkor, hogyha egy kohanita, ilyen ember a papi törzsből származó valaki az úton van, és nem akármiért van úton, hanem mondjuk azért van úton, hogy a 8. nap, hogy körülmetéltesse a fiát. Egy másik példa, hogy Pészak ünnepe közeledik, Pészak ünnepe jön a kivonulás ünnepe, és ő tart Jeruzsálembe, mert ekkor Pészak ünnepén minden zsidónak kötelesség egy áldozatot hozni a Jeruzsálemi szentélybe. És ez is egy időhöz kötött dolog. Tehát most ugyanúgy a 8. napi körülmetélés. Hogy ezt most nem csinálja meg, akkor vagy teljesen elmulasztja, vagy legalábbis nem idejében fogja megcsinálni. Egy körülmetélkedni lehet a 8. nap után is, de mégis a 8. nap az a legjobb. Pészaki áldozatot nem lehet hozni. Igazából lehet, de majdnem, hogy nem lehet hozni. Csak akkor, amikor az elő van. És én most úton majd ezeket a dolgokat teljesítse, és meglátja, hogy ott megint csak az út szélén fekszik egy halott, hogy mi a teendő. Talán azt mondja, hogy hagyja ezeket a dolgokat, hagyja azt, hogy ő most Pézaki állatot megfesteni, hagyja azt, hogy ő körülmetélni megy a fiát, akár azt is, hogy én kohén, és ezzel tisztáltaná válik, és temesse el a halottat. Akkor látjuk azt, hogy megint csak van egy olyan eset, amikor elmulaszt egy bibliai parancsot, meg van engedve a számára, akkor, hogyha az emberi méltóságról van szó. Jó, csak még egy utolsó példa, és aztán visszatérünk az eredeti kérdéshez. Ugye ezt talán fogalom, de amit elfélt arra, hogy van babiloniai talmúgy, erudáli talmúgy, volt erről szó? Nem. Ja, az a zsidó jognak az egyik alapja az a talmúd. Ugye ebben van benne az egész szóbeli tannak a lényege. És két ilyen talmúd alakult ki. Az egyik a Szentföldön, a másik pedig Babiloniában, ahol a zsidó nép számvezetésben érkocéden keresztül. Ja, a babiloniai talmúd az a mérvadó számunkra. Nagyjából az, hogy a talmúd, akkor itt a babiloniai talmúdra gondolunk. Egyrészt a babiloniai talmúd sokkal terjedelmesebb, több részletre bocsátkozó, és a későbbi törvényhozók, azok mind a babiloniai talmúdra hagyatkoznak. De itt is ott szoktunk említeni Jeruzsálemi talmúdból is. Ez azért érdekes, a babiloniai talmúd és a Jeruzsálemi talmúd ugyanazokat a szabályokat, mind a ketten a misna szabályait vitatják, csak egy kicsit más stílusban és más terjedelemben. Én most milyen itt korszakról beszélünk, hogy nagyjából mind a két talmud az másodiktól 5. századig terjedő időszakban alakult ki. És mind a kettő arra a misnára épül, ami az első század végén lett szállítva. A misna volt az első ilyen kódexkönyv szabálygyűjtemény, amit össze lehet állítva. A Jeruzsálemi talmud, amiből általában nem szoktunk idézni, de most mégis egy példára kedvéből, hogy még megengedőbb, és azt mondja, hogy még akkor is meg lehet szegni bibliai szabályt, hogyha az tevőleges megszegéssel jár. Ugye mi eddig azt mondtuk, hogy bibliai szabályt csak akkor lehet megszegni az emberi méltóság kedvéért, hogyha az egy nem tevőleges megszegés. A Jeruzsálemi talmud azt mondja, hogy még tevőlegesen is meg lehet szegni. Több esetben, például akkor, hogyha egy egész közösség érdekében történik el, tehát az egész közösség méltóságáról van szó, nem csak egy emberről, illetve akkor, hogyha ez egy rövid ideig megszegés. Milyen példát tudnánk mondani erre a rövid ideig megszegésre? Például van egy olyan bibliai tilalom, hogy bizonyos dolgokat tilos keverni. Talán hallottunk, ez több helyen is jelentkezni. Például tilos együtt szekni különböző típusú növényeket. Különböző termést, mondjuk búzát és krumplit, tilos egy helyen elvetni. Ez bibliai szabály. Ugyanúgy tilos szántani, vagy aratni, vagy vetni két állattal, nem az egyik egy tamár, a másik egy marha. Ugyanúgy tilos állatokat keresztezni. És egy másik tilalom, hogy tilos olyan ruhát hordani, amit tudjuk, hogy sáknez, olyan ruhát hordani, amiben a gyapjú és a lem keveréke van. Ez is benne van a Bibliában. És ez a mai napig is így van, ez az összes szabály. Úgyhogy ma például valaki vesz, egy zsidó vesz egy zakót, akkor megnézi, hogy nem is se keverve a gyapjú és a leső. Vannak ilyen, mondjuk ahol nagyon kis a körösség van, vannak, akik erre szakosodnak, hogy fölbontják mondjuk a bélés, és megnézzük, hogy nincs olyan a bélés mondjuk az a lemből van, és akkor az akkor egy gyapjúval, akkor ez problémás fog kikezdeni azt a bélést. Most a kérdés az, hogy valaki megy az utcán egy ingben, és én tudom azt, hogy az egy sáknes ing. Tehát egy olyan mindenben keverve van a gyapjú és a lem. És most, hogy ő megy, ezzel ő tevőlegesen megszeg egy bibliai szabályt. Ugye? Megszegi azt a tilalmat, amíg ő ezt hordja, tevőlegesen megszegi azt a tilalmat, hogy tilos olyan inget hordani, amivel a gyapjú és a lem keveréke van. A kérdés az, ha én most megmondom neki, hogy az utcán várjál, ez az inget keveréke a sáknesznek, a gyapjú és a lemnek, akkor ő kénytelenek lenne milyen igét, és ez a rendeli méltóságát fogja sérteni. Erre azt mondja a tanul, hogy ez megengedett, mégis ebben az esetben, hogy ne mondja meg neki egyből az utcán, hanem mondja meg neki akkor, amikor hazaér, mert megint csak annak ellenére, hogy egy szabályt fog megszegni, de ezt a szabályt, ezt csak egy rövid ideig szegni meg. Nem arról az, hogy egyáltalán nem mondom meg, úgyhogy addig, ami az utcán meg is hazaér, és aztán ott van majd tud mindjárt segíteni. Egy másik hasonló példa, ami említve van, megint csak ugye visszatérve a kohénokhoz, ugye a papi törzsöket, amiknek kilos tisztátalanná válnia. Ez a tisztátalanság, a halotti tisztátalanság az több részből állva. Egyrészt azt mondja, aki hozzáér egy halotthoz, akkor halotti tisztátalanná vál. Tisztátalan tűnye kérdőről tanulja a vál. Akkor is, hogyha nem érinti meg, hanem csak viszi, mondjuk az koporsóban, akkor magát a halottat nem érintette meg, csak vitte. Illetve, hogyha egy fedél alatt van egy halotta. A például, ami említve az, mivel az, hogyha van egy kohén, aki mondjuk éppen messzelni tetszik az ágyban, és abban a sátorban, vagy a házban meghalt valaki, ha most mondanám neki, hogy várjál, itt van egy halott ebben az ágyban, akkor neki kötelessége kiugrani az ágyból, és gyorsan kirohanni a házban. De aki messzelni, akkor ez megint az emberi méltóságát sérti, akkor ilyen azt mondja, hogy mivel ez csak egy rövid ideig való szabálysértés, ezért mondjuk neki azt, hogy gyere ki ágyból, de nem mondjuk meg neki, hogy miért, akkor közvetlenül fog öltözni, és arra plusz időre, ami eltelik abban, hogy ő felöltözik, addig megtegye ezt a szabályt, de csak egy rövid ideig történik, nem egy huzamos szabálysértésről van szó. Most azt látjuk, hogy olyan esetekben, amikor, ha most összegezni kéne, tehát hogy olyan, milyen esetekben megengedheti az emberi méltóság miatt egyes szabályokat érvénytelenítsünk, akkor azt mondhatjuk, hogy egyrészt, ha rabbinikus szabályról van szó, figyelj attól, hogy ez egy tiltó, vagy egy kevőleges rabbinikus szabály. Másrészt, bibliai szabályokról, abban az esetben, hogyha az olyan szabálysértés, ami valamilyen mulasztással jár a szabálysértés, mint például mondjuk, hogyha nem adja vissza, ha nem veszi észre a elvetett tárgyat, esetleg olyan esetben még egy tevőlegesen történő szabálysértés is megengedett az emberi méltóság miatt, ami nem huzamos. De hogyha huzamos, tevőleges, szórai törvénynek a megsértéséről van szó, akkor ez semmiképp nem a feloldozás, mondvá, hogy az emberi méltóságról beszél. Akkor ennek alapján az első kérdés, amit föltettünk, a Neubauer Huda említ, hogy mi van akkor ennek a vőleménynek az esete, aki megcsalta, akivel az anyós nem van, és megcsalta a napos, akkor mi lenne a válasz? Megmondjuk neki, akkor a méltóságát sértjük. Ha nem mondjuk meg neki, akkor a tudatban is, akaratán kívül is, de mégis megtegett szabályt, az, hogy együtt van a feleségével, akkor nem lehet, akkor együtt lenni. Valaki? Melyik kategóriába esik ez a tilalom? Hogy a feleségével együtt van. Ez egy rabbinikus tilalom? Nem. A Bibliában benne van, hogy ilyenkor tilos együtt lenni a feleségével. Akkor ez egy bibliai tilalom. Amikor a megszegése a tilalomnak, az egy nem tevőleges megszegés, vagy egy tevőleges megszegés?
Nem
tudom. Miért? Nem róla van szó, hanem róla, amikor majd ő együtt lesz a feleségével, tudatán kívül, de a megszeg, hogy mi a szabály, amit ő megszeg. Az, hogy tilos együtt lenni a feleségével, a felesége megcsalta. Ez egy bibliai szabály. Amikor ő ezt megszegi, a tudatán kívül, de mégis megszegi, akkor hogy szegi meg, az, hogy együtt van vele, az egy tevőleges dolog. Akkor nem egy nem tevőleges, ugye? Akkor ez egy tevőleges dolog. És Biblia egy szabály. Akkor mi a harmadik kritérium, mit mondtunk? Rövid ideig, de ez rövid ideig. Ez hosszú ideig, már nem mondom meg, akkor addig fog ez lenni, ameddig nem szólok neki. Akkor ez hosszú ideig tartozolom. Ezért a Lloyd Júda azt mondja, hogy ilyen esetben sajnos ez nem a megoldozás, és kénytelen úgy passzkanol, a Héber úr mondja, a magyaros fordítva mondja, hogy a passzkanol azt mondja, hogy úgy akkor döntvényt hozta, hogy ebben az esetben a vőlegényt el kell, hogy mondja a rendi lakóságnak, hogy mi történt, mert különben húzamos ideig ide szerintem megyek szabályt az apósra, és ott a méltósága nem számít. De két dolgot még hozzá. Az egyik az, hogy az emberi méltóságot az akkor serti, hogyha ezt szétkürtöli. Hogyha nem csak az apósának mondja el, hanem mindenkinek. Ugye? De hogyha csak az apósának mondja el, akkor maga a vállás az nem biztos, hogy az emberi méltóságot serti. Ez az egyik dolog. Másik, hogy van egy érdekes szabály, mi van akkor, hogyha tényleg tettem a valaki beval egy bűnt. Ha én bevallok valamit, a bíróságon, így tudjuk azt, hogy valamilyen ahhoz, hogy, hogy valakit elítéljenek, ahhoz a zsidó jogban mi szükséges mindenképp, két tanulnak a tanúságtétele. Ugye? Akkor, hogy én azt mondom, hogy tartozom nekem 100.000 forinttal, és azt mondom, hogy nem, és nincs semmifajta szerződés, és semmi, akkor a két tanulnak az azt mondja, hogy tartozom, akkor fizetni kell. Mi van akkor, hogy bevallod, hogy tartozom? A tagnak mondja, hogy dark browsing lady, hogy magának alperesnek a vallomással, amit a száz tanul mondaná. Akkor meg természetesen, hogy azt mondja, hogy tartozom, akkor biztos, hogy tartozom. Mi van akkor, hogy jelentkezel, és azt mondod, hogy én elkövettem egy bűn, megölt el. Valaki azt mondja, hogy megölt valakit, és hogy bevalljon. Tehát ez alapján el lehet-e ítélni, mert sem. Ez a kérdés. Akkor ilyen esetekben azt mondjuk, hogy nem lehet. Legtöbb esetben nem lehet elítélni. Tehát nem lehet emiatt valamilyen büntetés, halálbüntetés, vagy bármilyen esetben kivonni. Azt hiszem, mai Fetőországban is, mai jó szerint is így van. Hogyha jelentkezik egy gyilkos, az, hogy én gyilkoltam meg ebben, azt nem feltétlenül. Nem feltétlenül olyan tényező, ami alatt ellen lehet ítélni. Hány olyan eset van, hogy így jelentkeznek, és talán kiderül, hogy valaki más volt a gyilkos, és csak... Hogy mondják ezt nagyon valami? Bérült a... Csak mondják a... Születnek neki, és akkor vállalja, hogy 20 évig börtönben lesz. Van erre kifejezés. Persze, tehát akkor a legtöbb esetben ez nem megfelelő. Ha mégis elfogadjuk, teszem azt, valaki jelentkezik, hogy megcsalta a férjét, akkor abban az esetben, hogyha a férj, akkor abban az esetben, hogyha a férj azt mondja, hogy ezt nem hiszem el neked, akkor nincs joga ahhoz, hogy emiatt kényszerítse a férjét a válásra. Tehát, el akarjuk kerülni azt a helyzetet, hogy ő ezt csak azért mondja, mert el akar várni, mert várni akar a férjétől. Vagy mindegy, hogy miért mondja. A lényeg az, hogy az ő vallomása nem kényszerítne valaki mást hátrányos helyzetbe. Akkor ugyanegy ebben az esetben. Hiába mondja az illető, hogy nálam, hogy én megcsaltam hogy a felesége velem megcsalt téged, akkor ezt abban a szempontból elviszük neki, hogy csúnyán nézünk rá, de ő a férj nem köteles neki ezt elvinni. Nem hittem el neked, én feleségünk egy hűséges nő, és akkor nem kötelező elvárni sem a feleségétől. Akkor ez egy megoldása lehet ennek a problémának, hogyha el akarjuk kerülni a méltóságán csorba essék, akkor azt mondjam, nem hittem el, hogy valóban a feleségem megcsalt engem. Most hasonló esetek kapcsán, hogy egy pár különböző törvényhozók mit mondtak. Hasonló eset például más törvényhozók azt mondják, hogy mi, amikor ilyen esetről szó van, akkor mi az, hogy csorbát egy a méltóságon, az, hogy kiderül, hogy itt tennünk egy házasságtörés volt. De maga az, hogy emiatt, maga, ami emiatt történik, ami végül is nyilvánossá válik, az, hogy ő elvár, ez nem egy csordátra a méltóságán, akkor titokban kell tartani a vállás okát, és ez a vállás nem lehet titokban tartani, de a vállás okát lehet, és akkor nem esik csordba a méltóságán. Egy másik érdekes hasonló döntvény, ugye hasonló esetben, az a Halberstam Hány nevű rabbi, 12. századból, aki Tánzban, Dalitiában él, sok magyar híve is volt, és az ő esetében ő azt írja, hogy nem kell elmondani a férjnek az esetet, nem kötelező, mert ez tényleg a méltóság egyben szorvált, és itt már egy olyan ő esetében olyan férjről volt szó, olyan házaspárról, akik már idősebbek voltak, és a férj nem élt házas életet a feleségéhez, ezért nem kell elmondani neki, mert amúgy sem magát a tilalmat nem fogja megszegni, mert nem fog együtt élni a feleségével, mivel idősebb volt már a férj. Most mindenkire ebből csak egy kis szeret az egész történetből, de azt látjuk, hogy vannak olyan esetek, amikor az emberi méltóság joga, az emberi méltósághoz való jog, egy másik alapjoggal, egy másik joggal ütközik, és ilyenkor mérlegelni kell azt, hogy mi az, ami előtte való, melyik kerekedik, hogy kerekedik fel egyik a másikat. Egy aktuális, vagy egy mai korból való kérdés, ami Izraelben történt, 1977-ben, hogy észrevették Ramleyban, vagy nagy börtön, Izraelben, észrevették, hogy a börtönbe valahogy nagyon nagy mennyiségű hábítószer felkészült be folyamatosan. Csak nem volt más módja annak, hogy kiszűrjék, leállítsák ezt a hábítószer felkészültet, mint hogy hogy mondják magyarul, segítsetek, gyomormosás, mondják? Gyomormosást végezve a fogvatartottakon. Hát ez egy elég kellemetlen dolog. Itt a számok azt mondja, hogy rövid időn belül a korábbi 70%-hoz képest, akik a kábítószeren voltak, lecsökkent 2%-ra a kábítószer használat a börtönben. De egy idő után a fogvatartottak az izraeli legfelső bírósághoz fordultak, és azt mondták, hogy ez szép és jó, hogy a börtön vezetősége megpróbálja visszaszorítani a kábítószer használatot, de ezzel sérti az emberi méltósághoz való jogot, mert az ő beleegyezésük nélkül olyan beavatkozást hajtanak végre testi fölvégül is, ami nagyon megtégyelítő, és ezért kérik, hogy ez a legfelsőbb bíróság szüntesse meg ezt a gyakorlatot. És akkor több mindenki hozzászólt a kérdéshez. Végül is mégis a legfelső bíróság úgy döntött, hogy itt ugye ők úgy akarták beállítani, hogy az egyik oldalról ott van az emberi méltóság, és a másik oldalról ott van a kábítószer. Ugye az emberi méltóság az egy alapjog, és az, hogy a kábítószer használata, az ne legyen, az egy pozitívum, de nem lehet egy alap, nem lehet valamilyen alapjoghoz kötni. És végül a legfelső bíróság azt mondta, hogy ez nem igényben van így, mert rendben van, hogy az emberi méltóság az egy alapjog, de ugyanúgy a vodacibur, a társadalom méltósága vagy tisztessége is egy alapjog, hogy a társadalomban rendben menjenek a dolgok, és mivel itt amikor egy szemét állítunk szemben egy egész társadalommal, akkor a társadalom az, amelyik a társadalomnak az alapjog az erősebb, akkor ebben az esetben mégis folytatták ezt a hagyták engedélyezni ezt a gyakorlatot. Jó. Azt hiszem, hogy ennyi volt mára, van esetleg valamilyen kérdés.